Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Elsőként arról, hogy Franciaországban Gabriel Attal oktatási miniszter lesz az új miniszterelnök. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint a fiatal politikus kinevezésével Emmanuel Macron régi lojális szövetségesét szeretné maga mellett látni, abban bízva, hogy ezzel saját hatalmát is meg tudja erősíteni. Imre Júlia kérdezte Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
Hát ezek a változások annyira nem gyorsak, de való igaz, hogy Macron elnök negyedik miniszterelnökét fogyasztja itt a második mandátuma idején. Elizabeth Bornnak, korábbi miniszterelnöknek a szituációja, helyzete egyre nehezebbé vált itt az utóbbi időben. Alapvetően a helyzet nem fog változni azzal, hogy új miniszterelnök lép a színre, hiszen alapvetően a problémája a macroni rendszernek különösen 2022 óta, hogy nincsen többsége a parlamentben, illetve a nemzetgyűlésben, és ez egy komoly problémát okoz a politikában. Iránynak a meghatározása szempontjából is, hiszen Macron elnöknek a céljait így nagyon nehezen tudja megvalósítani, így kizárólag csak az ellenzék segítségével tud ebben előrelépni. Itt ugye az utóbbi időben a migrációs törvény kapcsán voltak komoly viták, illetőleg hát többször, több mint 20 alkalommal kényszerült a miniszterelnök a saját székét is felvetve, ugye ezt a 49/3-as törvényt használni, tehát ami azt jelentett, hogy gyakorlatilag nemzetgyűlési határozat nélkül végrehajtani törvényeket létrehozni, ami ugye nyilvánvalóan problematikus a demokratikus Franciaország rendszerében, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy a miniszterelnöki pozíció mindig egy kényes pozíció Franciaországban, hiszen a francia miniszterelnök az egyszerre gyakorolja a végrehajtó hatalmat az elnökkel, és ugye Macron elnök szeretné megerősíteni a saját hatalmát, ehhez viszont szükség van egy olyan személyre, aki kifejezetten összehangoltan tud vele dolgozni, és ugye ebből a szempontból Gabriel Attal, ez a fiatal politikus, francia politikus, aki végig együtt járt ebbe a karrierjét, politikai karrierjét Macronnal, alkalmasabbnak tűnik jelen pillanatban, mint a korábbi miniszterelnök.
Az új francia miniszterelnök eddig oktatási miniszterként tevékenykedett, és Franciaország egyik legnépszerűbb politikusaként emlegetik. Valóban így van ez? És hogyha igen, akkor Emmanuel Macron ebből tud bármit is profitálni?
Hát a népszerűség az relatív, a kormánypárti politikusok között ő a legnépszerűbb, 41%-os népszerűségnek örvend, de hát a politikusok között messze nem ő a francia legnépszerűbb politikus ma Franciaországban. Egyértelműen Franciaország jobb oldal felé tolódik, és jelen pillanatban sokkal inkább a jobboldali politikusokat tartják az élbolyba, mint sem a kormánypárti politikusokat, de való igaz, hogy a kormánypárti politikusok között ő a legkiemelkedőbb támogatottságnak örvendő fiatal politikus, ami miatt őt nagyon támogatja a lakosság, tehát 41% egy viszonylag jó számnak tűnik. Az, hogy amikor ő átvette júliusban, 2023. júliusában a oktatási tárcát, akkor valójában olyan dolgokat nevezett meg, ami korábban is nyilvánvaló volt, de eddig nem volt hajlandó egyik miniszter sem, különösen az elődje meghallani azokat a problémákat, amelyek jelentkeztek az oktatási rendszerben, többek között a francia laicitásnak, a vallási jelképeknek a jelenlétének a kizárása az oktatási rendszerből. Ennek a kérdését nagyon előtérbe hozta, ami azért fontos, mert ugye Franciaországban ez egyik nagy problémája az oktatási rendszernek, hogy ugye az oktatásban olyan szinten elharapódzott már bizonyos helyeken akár a szélsőséges különböző vallási behatolás, amit ugye nem engedhetnek meg a franciák maguknak, illetve nem tetsz így lehetővé is semleges oktatást. Másrészt meg az oktatás nívó is nagyon mély zuhanásba került, amit ugye a legutóbbi felmérések is mutattak, és hát ebben a két témában próbált ő előrelépni. Hát jelen pillanatban ez az elmúlt 6 hónap, gyakorlatilag kicsit mint 6 hónap, ez nem hozott neki különösebb nagy eredményt, hiszen egyelőre ennyi alatt nem lehet komoly eredményeket hozni, de legalább a megnevezésével, valójában ezeknek a problémáknak a megnevezésével a lakosság szimpátiáját kivívta, mondván, hogy ő legalább őszintén szembenéz ezekkel a problémákkal.
Mit hozhatnak a következő hónapok, hiszen júniusban európai parlamenti választások lesznek, van ennek bármi köze a mostani miniszterelnök váltáshoz?
Minden bizonnyal, ugyanis hát Emmanuel Macron szeretne jól szerepelni az európai parlamenti választásokon. Fontos számára az európai politika, és szeretne ebben befolyásos pozícióba kerülni. Jelen pillanatban azonban nem úgy tűnik, hogy az ő pártja olyan jelentősen jól tudna majd szerepelni, várhatóan azért nem lesz a legutolsó, de mégiscsak nem valószínű, hogy az első pártként tud kikerülni majd ebben a választásban. Tehát emiatt fontos számára, hogy a lehető legjobb pozíciót mégiscsak meg tudja szerezni, amennyit csak lehet. Ehhez muszáj neki a fiatalságot is behoznia, annál is inkább viszont az egyik legnagyobb rivális, ugye a Rassemblement National, vagyis a Nemzeti Összefogás, vagyis Marine Le Pen pártjának a vezetője, aki egy fiatal politikus, Bardelláról beszélek. Két fiatal tud majd versenyezni valójában itt az, hogy a miniszterelnök is fiatal. Ezzel mutatja azt Macron elnök, hogy ő is tud a fiatalokra, vagy a fiatalosságot be tudja hozni a politikába. Hát valószínűleg ez is hozzájárul ehhez, hát és arról nem beszélve még, ráadásul, hogy ugye tudjuk jól, hogy Gabriel Attalnak az élettársa pedig Séjourné képviselő úr, aki egyébként az Európai Parlamentben a macronista csoportnak a vezetője, és nem kizárt, hogy esetleg az európai parlamenti választási kampányban is fontos szerepe lesz, hiszen lehetséges, hogy egyelőre még nincs megnevezve, de lehetséges, hogy ő fogja vezetni a listáját a kormánypártnak. Tehát innentől kezdve ez egy elég szoros szövetség, és Macronnak mindenképpen szüksége van a régi munkatársai, hogy meg tudjon erősödni az európai parlamenti választások előtt.
Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Világtükör. Szlovákiában húsvét előtt és minden bizonnyal húsvét után is az urnákhoz járulnak majd a választópolgárok. A házelnök ugyanis bejelentette, hogy március 23-án tartják az államfőválasztás első fordulóját. Sem a hármas kormánykoalíció, sem az ellenzék nem mondta ki egyértelműen, kit látna szívesen a leköszönő Zuzana Csaputová székében, de a két oldal közötti üzengetések már beindultak. Erről tudósít Kis Balázs Pozsonyból.
Az idei húsvét az államfőválasztás jegyében telik majd Szlovákiában. Március 23-án lesz a közvetlen államfőválasztás első fordulója, jelentette be Peter Pellegrini házelnök. Ha szükség lesz rá, a második fordulót két héttel később, április 6-án tartják. Zuzana Csaputová köztársasági elnök megbízatása június 15-én telik le, és az államfő tavaly bejelentette, hogy nem indul újra a posztért. Az idei államfőválasztáson való indulási szándékát elsőként Ján Kubis, Robert Fico miniszterelnök egyik korábbi kormányának külügyminisztere jelentette be, aki párton kívüli független jelöltként vesz részt a megmérettetésben. Rajta kívül indulási szándékát már tavaly augusztusban bejelentette Ivan Korcsok is, aki rövidebb ideig Igor Matovics, majd Eduard Heger kormányaiban is betöltötte a külügyminiszteri posztot. Várható, hogy jelöltként indul maga a házelnök, a második legerősebb kormánypárt, a Hlas elnöke Peter Pellegrini is, aki ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentését január 19-ére ígérte. Neki saját pártján kívül a legerősebb kormánypárt, a Smer elnöke Robert Fico kormányfő is támogatást ígért. Peter Pellegrini fontosnak tartja, hogy az államfő együttműködjön a kormánnyal és a parlamenttel.
Pokiaľ sa stanem prezidentom Slovenskej republiky, tak urobím všetko preto, aby...
Egyúttal megjegyezte, ha ő lesz a szlovák köztársaság elnöke, mindent megtesz majd azért, hogy a törvény betűjét betartva pártatlan elnöke legyen az országnak. Azt is közölte, hogy közvetlenül a jövő hét péntekre ígért bejelentés után nem mond le sem a pártelnöki, sem a házelnöki posztról. Az ellenzéki oldalon induló mindenek előtt a liberálisok és a progresszívek támogatása élvező Ivan Korcsok elnökjelölt kijelentette, hogy köztársasági elnökként kész együttműködni a miniszterelnökkel és a kormánytagokkal, de szükség esetén a fékek és ellensúlyok biztosításában is szerepet vállalna. Korcsok szerint a tavaszi államfőválasztás tétje, hogy a kormányfő az elnöki hivatalon keresztül átveszi-e a teljes irányítást az országban, és minden hatalom egy kézben összpontosul.
Prezidentom, ktorý je spravodlivý, ktorý je prísny, ktorý vie uznať, keď...
Szigorú, de igazságos államfő akarok lenni, aki a kormány jó lépéseit is képes elismerni, de határozottan szembehelyezkedik vele, ha nem az ország érdekei szerint cselekszik, szögezte le Ivan Korcsok, aki az elkövetkező időszakban intenzív kommunikációra készül a választókkal. Szlovákiában államfőt közvetlenül az állampolgárok választanak 5 éve éves időszakra. A választás első fordulójában az a jelölt szerezheti meg az államfői posztot, aki megkapja az összes szavazásra jogosult választópolgár voksának több mint felét. Amennyiben ez egy jelöltnek sem sikerül, a második fordulóba a két legjobb eredménnyel rendelkező jelölt jut. A második fordulóban a győzelemhez már elégséges a választáson résztvevő szavazópolgárok többségének voksa. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Egyesült Államokban a republikánus Chris Christie befejezte elnökjelölti kampányát és kiszállt az előválasztásból. Donald Trump korábbi elnöknek így néhány nappal az előválasztás kezdete előtt már csak 3 republikánus kihívója maradt. Várkonyi Gyula kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát.
A republikánusoknál formai szempontból még mindig zajlik a verseny a jelölésért az előválasztáson. A Donald Trump ugye torony magasan vezet, tehát gyakorlatilag olyan több mint 52%-os előnye van az őt követő, hát fejfej mellett haladó Nikki Haley és Ron DeSantis előtt. Nikki Haley-nek van körülbelül egy ilyen, hát legutóbbi Real Clear Politics átlagolt felmérés alapján egy 11%-os támogatottsága, míg Ron DeSantisnek 10,9, tehát ez nagyjából fejfej mellett haladnak, és akkor tőlük lemaradva van Vivek Ramaswamy, illetve hát egész eddig volt ugye Chris Christie, akiket hát nehezebben mérhető egyébként a támogatottságuk országos szinten. Donald Trump támogatottsága igazából azért ennyire hát bivaly erős a többiekhez képest. Ugye egyrészt bizonyos szempontból ő számított eleve a favoritnak, ugye 4 évnyi elnökség után, egy nagyon kemény bázis. Ez gyakorlatilag az előválasztáson is tetten érhető, és ráadásul szinte napra pontosan nőtt Donald Trump előválasztási támogatottsága, majdnem minden egyes vádemelés során. Ebben van egy szimpátia faktor is, de alapvetően a Trumpi támogatottság az lényegében folyamatosan erősödött. Tehát már eleve, amikor Ron DeSantis még többé-kevésbé favoritnak számított, vagy legalábbis népszerűnek, akkor inkább úgy mondom, akkor is papírforma szerint Donald Trump vezetett, csak az előnyét még jobban tudta növelni, míg gyengült a többieknek a támogatottsága. Nikki Haley az egyedüli kivétel, tehát Nikki Haley valamennyire tudott erősíteni a támogatottságán, de ugye nem annyira, hogy érdemben bekövesse Donald Trumpot.
Minek tulajdonítható Donald Trump ilyen magas támogatottsága a republikánus körökben? Ez egy protest támogatás, tehát az ellenindult eljárások, vagy akár az mondjuk, hogy Joe Biden támogatottsága igen-igen alacsony a republikánusok körében, nagyon rossz elnöknek tartják, vagy pedig Donald Trump elnöki teljesítménye is meggyőzhette a támogatóit?
Igen, talán 3 fő megfontolás van a republikánus táborban, amit most hirtelen ki lehetne emelni. Az egyik valóban ez a protest, és ehhez lehetne tenni egyébként valamilyen szempontból ezt a szimpátiát, hogy sokan egyszerűen csak együtt éreznek Donald Trumppal. A másik megfontolás az inkább a szintén ilyen protest szavazói mentalitás tükröz. Ez gyakorlatilag már 2016-ban kimutatható volt. Ugye a republikánus tábor azt tanulta meg 2016-ra, a 2008-as és 2012-es választásokból, hogy igazából akárkit indítanak, fel kell készülni, hogy a politikai sárdobálás, a kampányidőszaknak a legalja során majd várhatóan érik majd olyan vádak a republikánus jelöltet is, amelyeket megalapozatlanok. Olyan halkan megjegyzem, a demokratákat is szokták ilyen vádak érni. Donald Trump 2016-ban ezekre általában visszaszólt, és akkor még a republikánus táborban volt egy ilyen kimondatlan, de sokszor kimondott egyébként kritika, hogy hát aki elnöknek indul, az számítson arra, hogy ilyen jellegű vádak megalapozva vagy megalapozatlanul majd érni fogják. 2018-tól, a Trump adminisztráció, Trump elnökség közepétől azért már tetten érhető a republikánusokban, már szélesebb körben az, ami 2016-ban már azért fejsej lett, hogy úgy tetszik széttrollkodják a választást olyan értelemben, hogy szándékosan olyan jelöltet indítanak, akivel szemben akár megalapozott, akár nem megalapozott ez a vád, de lepereg róla. És a Donald Trump karaktere ilyen szempontból ilyen. Eleve Donald Trumpnak a retorikája is olyan, hogy ezekre még találóbb, vagy még kaphatóbb ilyen jelzőkkel vagy válaszokkal szokott visszalőni, és ilyen szempontból voltak is olyan republikánus jelöltek már 2016-ban, akik nem tudták felvenni a versenyt ezekkel a retorikai húzásokkal. Aztán az, hogy ki de mi a véleménye ezekről a retorikai húzásokról, az már megosztó, de a lényeg, hogy van egyfajta, ha úgy tetszik, a főáramlattal szembeni protest megfontolás a Trumpi támogatás hátterében. És a harmadik pedig az, hogy a teljesítmény, nagyon sokan úgy gondolják, hogy függetlenül attól, hogy mennyire elégedettek a Trump elnökséggel, kimondottan mondjuk a gazdaság, az energia, energiaárak, meg általában az infláció kapcsán. Úgy gondolják, hogy ezeken a területeken, a mindennapokat érintő területeken a Biden adminisztráció nem hozta azokat az ígéreteket, vagy azokat a számokat, amiket elvártak volna tőlük. Még a bevándorlást lehetne ide tenni. Tehát ezek majd visszatérő kampányelemek lesznek, érdemi adott esetben programpontokkal republikánus oldalon, hogy Trump alatt mondjuk nem volt akkora illegális bevándorlás, mint mondjuk a Biden adminisztráció alatt, vagy például az üzemanyag árak nem voltak olyan magasak, vagy az infláció nem volt olyan magas, annak ellenére, hogy Biden adminisztráció ugye lenyomta valamennyire az inflációt az elmúlt egy másfél évben, de ezzel együtt majd ezek elő fognak jönni, hogy a két elnökséget ilyen szempontból összehasonlítják. Ezért lesz érdekes ez a mostani kampány, mert nagyon durva támadások hangzottak ám már most is Trump, illetve a Biden-i oldalon, de hogyha majd programpontokat kell ütköztetni, akkor ez annyiban eltér az előző 2020-as választástól, hogy itt már nem lehet azzal csak lezárni a témát, hogy na most akkor a karrierpolitikus Biden kontra a rendszeren kívüli vagy kívülálló Donald Trump személyéről kell dönteni, hanem bizonyos szempontból már kettő elnökség összevethető. És ilyen szempontból a republikánusoknak azért, meg konzervatívoknak van érdemi muníciójuk, vannak, akik úgy gondolják, hogy a Trump elnökség az egyszerűen jobb volt, akárhogyan is ítélik meg, jobb volt, mint a Biden elnökség. Tehát ez a harmadik megfontolás, vagy harmadik tábor, akik úgy gondolják, hogy Trumpra szavaznak. Ugye ez nem mondható el feltétlenül mondjuk Ron DeSantisről, vagy Nikki Haleyről, vagy ha igen, akkor csak állami szinten. Úgyhogy ez a harmadik ilyen megfontolás.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották.
Világtükör.
Svédország hamarosan háborús helyzetbe kerülhet, és nagyobb ellenálló képességet kell mutatnia. Ez a megdöbbentő figyelmeztetés hangzott el a svéd vezérkari főnök és a polgári védelmi miniszter szájából is. Stockholm az ukrajnai háború hatására döntött úgy, hogy semlegességét feladva belép a NATO-ba. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A Fekete Rák című tavalyi svéd film Noomi Rapace és Dar Salim főszereplésével egy olyan apokaliptikus jövőt vázol fel, amikor Svédország ismeretlen megszállókkal küzd. A potenciális jelölt erre az Ukrajnába behatolt Oroszország, és most magasrangú biztonsági illetékesek arra figyelmeztettek, hogy egy ilyen forgatókönyv nem a fikció világába tartozik. Karl Oskar Bolin polgári védelmi miniszter és Mikael Bidén katonai főparancsnok is egyetért abban, hogy az ország hamarosan háborúban találhatja magát. Ezért az ellenálló képesség fokozására sürgették honfitársaikat, benne a civil lakosságot is. Az illetékesek erről egy konferencián beszéltek. Az ukrajnai háború kirobbanása után Svédország évtizedes semlegességét feladva tavaly felvételt kért a NATO-ba, amit csak a török és a magyar parlament elhúzódott ratifikációja késleltet. Bár a szövetség, amelynek katonái már korábban is gyakorlatoztak a fegyverexportőr Svédország fegyveres erejével, gyorsan kooptálható országnak tartja a skandináv államot, a most megszólalt két vezető szerint többet kell tenni a védelemért. Bolin miniszter aggódik, hogy a svéd polgári védelmi rendszer modernizációja lassan halad. Arra sürgetett mindenkit, a menedzserektől kezdve a helyi önkormányzati képviselőkön át az egyszerű polgárokig, hogy lépjenek. Már előttem is sokan mondták, de kihasználva a hivatal tekintélyét, hadd ismételjem meg. Svédországban háború lehet, idézte szavait az Euraktív. Ennek a felismerését gyakorlati tettekre kell fordítani, tette hozzá. Példaként hozta fel Ukrajnát, amely szerinte úgymond totális ellenálló képességet mutatott az orosz invázió kezdetén. Ilyen erőfeszítés csak akkor lehet megtenni, ha az emberek nagy többsége tudatában van a helyzetnek, és annak, hogy mi a tét, mondta. Ezt kommentálva Mikael Bidén svéd főparancsnok azt mondta, egyetért a miniszterrel. Egyéni szinten mentálisan kell felkészülnie, üzente a polgároknak. Ez egy nagyon komoly helyzet, mondta, hozzátéve. A miniszter egyértelműen fogalmazott, és a szavak helyett most tettek kellenek. A főparancsnok szerint az utóbbi idők befektetései nyomán sokkal erősebb az ország védelme, de minél hamarabb lesz teljes jogú NATO tag, annál jobb, tette hozzá. Oroszország az utóbbi évszázadokban ötször vívott háborút Svédországgal, az 1700-as évek elején épp a mai Ukrajna területén. Első Péter orosz cár a poltavai csatában a korábbi rossz hadiszerencsét megfordítva győzelmet aratott a svéd és hozzájuk átállt zaporizsiai kozák erők felett. 12. Károly svéd király katasztrofális veresége véget vetett Svédország birodalmi ambícióinak. Svédországban a Parlament Védelmi Bizottsága már 5 évvel ezelőtt lehetőségként írta le az orosz támadást, majd egy nyári törvényhozási jelentésben szintén megemlítették. Ekkora, sokáig szintén semleges, szomszédos Finnország már NATO taggá vált. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.